a Ferenc pápa ellenzékéhez tartozó bíborosok közül, ha lehet ezt a kifejezést használni, hogy ellenzék, szerintem lehet, bíborosok közül többen elhunytak az elmúlt időszakban. Ilyen volt például George Pell, ausztrál bíboros, és mások is, akik kétségeiknek adtak hangot Ferenc pápa tanításával kapcsolatban. Ide tartozik a házassággal kapcsolatos erkölcsi kérdéseknek egy része, ide tartozik a homoszexualitással kapcsolatos, ezek a jellegzetesen észak-atlanti kérdések, ezeknek a megítélése, ezek napirenden vannak, azt hiszem, hogy ez konzervatívnak számító bíborosokat még mindig nagyon foglalkoztatja, viszont megosztottság van például a bevándorlásnak a kérdésében, ott már egyáltalán nem állítható az, hogy aki konzervatívnak számítanak, a migrációt, vagy akár az illegális bevándorlást egyformán ítélnék meg, mert itt különböző különbségek vannak.
Húsvét hétfőn meghalt Ferenc pápa. Az a pápa, akinél többet az utóbbi 50-60 évben a katolikus egyház megnyitásáért senki nem tett. Vannak olyan események, amik mellett akkor sem mehetünk el szó nélkül, hogyha éppen nem áll a rendelkezésünkre stúdió, vagy 3-4 fő stáb. Csupán 6-700 vagy akár 800 kilométerrel tudja segíteni a munkánkat, amiért egyébként nem tudok eléggé hálás lenni. Ferenc pápa halála egy ilyen esemény. Arról ilyenkor is beszélnünk kell. Arról is beszélnünk kell például, mi jön most a katolikus egyházban, illetve micsoda Ferenc pápa hagyatéka, és ki követheti őt az egyház élén. Vendégünk Görföld Tibor teológus, a Vigília folyóirat főszerkesztője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora, ezúttal kényszerűségből, Varsóból. Szeretném, hogyha Ferenc pápa tevékenységétől főképpen a hagyatékától kezdenénk ezt a beszélgetést, és ha kezdjék egy nagyon szubjektív kérdéssel önfelé, ön szerint mik voltak Ferenc pápa legnagyobb erényei a katolikus egyház élén?
Ja, ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy az elmúlt időszaknak a pápái tevékenységét nem lehet megítélni a pápaságok előtti tevékenységüktől. Csak néhány példát mondok. 23. János diplomataként tevékenykedett szerte Európában, és nagyon sok mindent tett például a zsidóknak a megmentés érdekében. Második János pápa filozófus volt, 16. Benedek teológus professzor volt, és a pápaságok előtti időszakukból ismert erényeik, azok szinte automatikusan, folytonosan áthelyeződtek a pápaságoknak az idejére is. Voltak ismereteink velük kapcsolatban, nagyjából el lehetett képzelni azt, hogy mire lehet számítani akkor, amikor a pápa hivatalt elkezdik betölteni. Bergoglio pápánál, Ferenc pápánál ezek az előzetes ismeretek a legtöbbünknél hiányoztak. Nagyon kevesen ismerték őt, kevesen ismerték a tevékenységét, nem is igazán tudta az európai ember azt, hogy mire lehet számítani vele kapcsolatban. Ezért az első gesztusai, az első megnyilvánulásai, az első kommunikációs aktusai a legtöbbek számára meglepő. Hatottak. Nagyon sokszor elmondtuk, de érdemes újra elmondani, amikor megválasztották őt pápaként, egyszerűen fehér reverendában, mindenféle külsőség nélkül kiállt az ünneplő sokaság elé, jó estét szavakkal köszöntötte őket, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak érte. Ezek az első gesztusok borzasztó nagy meglepetést okoztak, és a meglepetéseknek a sora aztán folytatódott. Gyakorlatilag ki lehet mondani, 2025 áprilisáig folyamatosan meglepetéseket okozott, azzal, ahogyan kommunikált, azzal, ahogyan szóba állt olyanokkal, akikkel korábban a katolikus egyház hivatalosan kevésbé járt szóval. Azzal, ahogyan olyan helyekre tett utazásokat, ahol korábban katolikus egyházfő nem jutott el, ahogyan más vallásokkal keresett kapcsolatot. Ezek mind-mind újdonság számba mentek, és meglepetés számba mentek, és a közös nevezőt próbálunk keresni, én azt mondanám, hogy a közös nevezőt azt jelentette az a csodálatos mondat, amit az első hivatalos iratában 2013-ban lefektetett, hogy sokkal jobb az, hogyha a katolikusok és az egyház kilép az utcára, kilép a nyilvánosságba, kilép a világnak a színterére, és beszennyeződik, mintha elzárkózva, visszavonultan, steril tisztaságát megőrzi. És azt hiszem,
én
hogy
azt bocsásson meg, jól érzem, hogy ez tartja gyakorlatilag Ferenc pápa legnagyobb eredményének, és nem csak erényének?
A legnagyobb erényének és a legnagyobb eredményének egyben, igen, a kilépésnek a gesztusait és a kilépésnek a folytonos gyakorlását.
Az előzőbe fog egy picit vágni a kérdésem, de ön mit tart Ferenc pápa legfőbb örökségének? Nem csak a vallásosok felé, nem csak a katolikusok felé, hanem úgy általában a világ felé.
A legnagyobb öröksége, vagy a legszámottevőbb öröksége talán két tényezőben jelölhető meg. Az egyik az, hogy közérthetően mindenki számára világosan el lehet mondani azt, amit a kereszténység fontosnak tart elmondani az embereknek, és ez nem kizárólag vallási tartalmakat érint, hanem egyáltalán az életvezetésnek a mikéntjét, az egymáshoz fűződő viszonyunknak a minőségét, kultúrák, emberek, országok, politikai csoportosulások közötti kapcsolatnak a minőségét érintő üzenetekről van szó. A másik tényező, amiben megjelölhető talán az ő öröksége, az, hogy nem létezik olyan csoport, és nem létezhet olyan csoport, akivel nem érdemes szóba állni.
Szombaton el fogják temetni, utána viszont május első felében jön majd a konklávé. A nemzetközi sajtóban most arról lehet olvasni, hogy május 5-e és 10-e között lehet meg valószínűleg az utód, azonban láttunk már elhúzódó pápaválasztást, még hogyha a saját életünkben nem is feltétlenül, de történelemben mindenképp. Ön szerint ez most meg lesz 5 nap alatt, vagy jóval tovább fog húzódni az egész?
Minden ilyen kérdés kapcsán mindenki elmondja az elmúlt napokban, vagy az elmúlt évtizedekben is, hogy találgatásokban nagyon nehéz bocsátkozni. 2013-ban volt egy érdekes közjáték. Ferenc pápának az életrajzírója, egy brit újságíró, első számú életrajzírója, Austen Ivery-nek hívják. Austen Ivery hívta meg gyakorlatilag a hivatalos életrajzát Ferenc pápának, és ezt a könyvet úgy kezdi, hogy 2013-as konklávé idején Cormac O'Connor nevű bíboros küldött neki egy rövid üzenetet, ő már 80 éves elmúlt, akkor ez a bíboros, tehát nem vehetett részt a választáson, és azt üzente ennek az újságírónak, hogy nagyon rövid lett a konklávé, biztos vagyok benne, hogy Bergogliót választották meg. Tehát akkor 13-ban voltak olyan benfentesek, akik előzetesen azzal számoltak, hogyha nagyon rövid lesz a konklávé, akkor lesz egy biztos befutó jelölt, akivel kapcsolatos várakozások és remények teljesülni is fognak. Én úgy gondolom, hogy most ilyen egészen legalábbis a benfentesek számára egyértelműnek tűnő jelölt nincsen. Emberi számítás szerint mindenfajta találgatástól, meg egyebektől mentesen, amiknek tényleg nem sok értelmük van, arra lehet számítani, inkább egy elhúzódó konklávé lesz, hiszen maguk a bíborosok sem egyszerűen két pólus között helyezkednek el, ugyanaz az előző években megfigyelhettük, egymást sem nagyon ismerik, és egy nagyon sokrétű, sokszínű világegyházból érkeznek, amelyeknek az igényeit, meg a tendenciáit nem lesz olyan egyszerű összeegyeztetni.
Szeretném, hogyha egy picit kibontaná nekünk ezeket a pólusokat. Milyen pólusokat kell elképzelni egy amúgy kívülről egységesnek tűnő katolikus egyházon belül? Azon túl, hogy persze tudunk arról, hogy van az egyháznak úgymond konzervatív szárnya, van egy picit megengedőbb, talán már-már liberálisnak is nevezhető szárnya, de hogy ezen felül, vagy ezek árnyalatai hogy néznek ki a katolikus egyházon belül?
Halatlanul sok szempont van a sokszínűséggel kapcsolatban. Természetesen a katolikus egyház egységes, alapvetően és lényegileg, de ugyanúgy a sokféleség jellemzi, hogyha valaki kissé belülről figyeli ennek a közösségnek a tevékenységét, meg a történetét, ugyanúgy a sokféleség jellemzi, mint bármilyen más közösségét. Egy családon belül is vannak ilyen vitáspontok, egy politikai párton belül is vannak vitáspontok, egy ország hallatlanul megosztott és sokféle lehet. És hosszasan lehetne sorolni, miért pont a katolikus egyház lenne kivétel. Természetesen ebből a szempontból nem kivétel. Ami az észak-atlanti világban elsősorban látszik, talán ez az, amihez közelebb vagyunk, és amit jobban át tudunk látni, a törésvonalak egy része jellegzetesen kulturális örökségünknek a következtében is, és az amerikai civilizációnak a következtében is sokszor a nemiséggel kapcsolatos kérdésekhez kötődnek. Tehát nagyon látványos volt, hogyha visszautalhatok még Ferenc pápára, hogy a jelenlegi amerikai elnök megválasztása után nem sokkal a pápa egy levelet írt az amerikai katolikusoknak, az amerikai püspököknek, amelyben arra szólította fel őket egyrészt, hogy helyezkedjenek szembe azokkal a politikai döntésekkel és politikai eljárásokkal, amelyek például az illegális bevándorlók kitoloncolását, a családok szétszakítását érintik egyrészt, tehát egy szembehelyezkedésre és ellenkezésre szólította fel az amerikaiakat, másrészt pedig azt kötötte a lelkükre, nem először, de sajnos utoljára, hogy ne érjék be a nemiséggel kapcsolatos kérdéseknek az előtérbe helyezésével, a homoszexualitással, a házasságon kívüli nemi élettel kapcsolatos problémákat ne helyezzék előtérbe, amihez természetesen az Egyesült Államokban járul még az abortusznak a kérdése is. Tehát itt a számunkra ismertebb kulturális téren ezek a kérdések szoktak előtérbe kerülni, az abortusznak a kérdése, a házasságnak a kérdése, a homoszexualitásnak a kérdése. Egyesek ízléséhez képest túl nagy hangsúlyt is kapnak, de ez biztos, hogy élesen feszültséget eredményez a katolikus közösségen belül. A világ más részei más kérdések hangsúlyosabbak. Észak-Afrikában például az, hogy hogyan viszonyulunk az iszlámhoz, és vannak olyanok Marokkóban vagy Algériában, olyan bíborosok, tudom, csak a marokkói bíborost említem, aki szalézi szerzetes, és a hivatásánál fogva nagyon sokat foglalkozik gyerekekkel. Ő például, amikor gyerekekkel foglalkozik, akkor egyszerre imádkoznak a Bibliából és a Koránból bizonyos részeket, és ez teljesen természetes számukra és normális számukra. És úgy gondolja, hogy a kulturális együttélés és a kulturális béke máshogyan nem kivitelezhető. Ez nem a mi problémánk, legalábbis egy magyar ember számára ez nem jelent problémát, és egy észak-amerikai ember számára nem jelent problémát, de mondjuk Észak-Afrikában ez egy olyan kérdés lehet, ami akár meg is oszthatja a helyi katolikusokat. Problémát jelenthet. Más sutt, és ez talán megint inkább a mi problémánk, de egyre inkább Afrikának is a problémája kezd lenni, az az ökológiai kérdéshez fűződő viszony. Szintén hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy az ökológiai krízis emlegetését Európában, de Észak-Amerikában is egy liberális, szélső baloldali projektként emlegetik azokat, akik komolyan veszik az éghajlatváltozást, vagy a globális felmelegedést, elkönyvelik, nem tudom, a saját táboruk ellenségének, hát ez nyilván nagyon vitatható eljárás, de Észak-Afrikában is az látható, hogy miközben Nyugat-Afrikában, nem tudom, árvíz tombol, Kelet-Afrikában szárazság dúl, vagy éppen Kelet-Afrikában árvizek vannak, és Nyugat-Afrikában szárazság, az afrikai bíborosok közül a legismertebb, például Ambongo bíboros, nagyon sokszor felemelte a szavát azzal a kapcsolatban, hogy az ökológiai válságot nem lehet félvárról venni, és magának az egyháznak is az egyik első számú prioritása kell, hogy legyen. Ezzel nyilván nem fog mindenki egyetérteni, és ez megint csak egy olyan kérdés, ami megosztja egyszerűen a katolikus közösséget.
Hadd vágjak egy picit közbe. Ön is ír róla abban a keddi cikkében, ami nálunk jelent meg, és ezt be is fogjuk linkelni az adásnak a leírásába, hogy a jelenlegi 135 választóbíborosból 110-et Ferenc pápa nevezett ki. Jelent ez egyébként bármit, hogy ekkora ez a szám, hogy várható, hogy ezek a bíborosok abban a szellemben fognak utódot választani a pápának, hogy vajon Ferenc kit látott volna ott szívesen?
Ez megint egy egyházpolitikai mérlegelés és latogatás tárgyát kellene képezze. Az természetes, hogy Ferenc pápával kapcsolatos kritikáknak az egy része arra vonatkozott, hogy olyan embereket emel magas tisztségbe, akik olyan helyekről érkeznek, amelyeken a katolikus egyház hagyományosan vagy nem volt jelen, erőteljesen, vagy nem játszik szerepet a világegyházban. Nagyon szeretett periferikus, marginális területekről érkező embereket magas tisztségbe emelni. És
bocsásson meg, mint például, tehát mely területekre gondolom
most mondok csak Európán belül, például Svédország. Svédországban soha nem volt bíboros, most van egy kármelita szerzetes, Arborelius bíboros, teljesen új jelenség. Maguk a svéd katolikusok is meglepődtek, meg az egész skandináv kereszténység meglepődött, hogy hozzánk sokkal közelebb áll Szerbia földrajzilag, remélhetőleg csak földrajzilag, és itt Németh László belgrádi érsek, bíboros lett, Szerbiából soha nem érkezett még bíboros, most ő az első. Ezek meglepetés erejével hatnak, de most ő éppen Lengyelországban tartózkodik. Senki nem számított arra, hogy a Lódzi, Vudzsi érsek bíboros lehet, Grzegorz Rizs érsek, egy fiatal ember, óriási meglepetésre bíborossá nevezte ki a pápa, miközben a krakói érseket nem. És ezt globálisan ki lehet még terjeszteni. Van kb. 20-25 olyan ember most a bíborosok közül, aki ilyen meglepetésnek számít, és nem gondoltuk azt, hogy az ő földrajzi területükről érkezett valaki ilyen magas méltóságban. Tehát van egy sokféleség a bíborosok között, természetesen együtt jár ez azzal, hogy a pápa előszeretettel nevezett ki nem csak periferikus, marginálisnak tűnő területekről érkező embereket bíborossá, hanem olyanokat is, akik az ő egyházpolitikáját, az ő nézeteit képviselik. Az Egyesült Államokban óriási megütközést keltett az, egyesek körében, mások körében óriási meglepetést, hogy a San Diego-i érsek, McElroy püspök, bocsánat, lett újonnan kinevezett amerikai bíboros, most Washingtonba is került, senki nem gondolta, hogy pont ő lesz bíboros, egy viszonylag kis területről, egy viszonylag kis püspökségről érkezett, nem tartozott az igazán erőteljes amerikai hangok közé, de a világegyházon belül mégiscsak azt az álláspontot képviselte számos kérdésben, amelyet Ferenc pápa is, és nem állt be mondjuk az amerikai kultúrharcoknak az árkaiba, nem volt hajlandó egyetérteni például azzal, hogy kizárólag az abortuszra, vagy a homoszexualitásra, vagy a házasságon kívüli nemiségre kellene helyezni a hangsúlyt a katolikus közbeszédben és a katolikus kultúrában, és hát összességében ennek tükrében nem is meglepő, hogy ő bíboros. Tehát most ilyenből vannak többen, 110-en a bíborosok között, akik részben marginális területekről, részben Ferenc pápát képviselő, de korábban nem számottevő püspökségekről érkeznek, és hát emberi számítás szerint mégiscsak az a logikus, hogy ők azt fogják valamiképpen igényelni, hogy a pápának az öröksége ne vegyen 180 fokos fordulatot, hanem legyen egy folytonosság a következő pápa és az előző pápa között.
Tud egyébként, vagy ha azt kérném, hogy mondja egy névsort azok közül, akiket Ferenc pápa szívesen látott volna utódjaként, tudna ilyen felsorolást csinálni, vagy van bárki, aki tudna ilyet csinálni?
Nyilván, hát erre mindig azt mondjuk, és szerintem őszintén mondjuk, hogy ezek a számítgatások nagyon ritkán szoktak beválni. Katolikusok biztos nagyon jámboran hangzik, és de a katolikusok nagy része egyetért azzal, hogy egy pápa választás az nem pusztán emberi tevékenység, hanem valamiképpen az isteni gondviselés is érvényesül benne. Ezt én is elhiszem, és a legtöbben elhiszik. Amikor emberi szempontokat próbálunk mérlegelni, akkor azért ez a felkiáltója mindig ott van a tudatunkban, hogy különösebb emberi mérlegelésre sokra nem jutunk. Számomra talán támpontként szolgálhat az elsősorban, hogy tavaly októberben úgynevezett püspöki színódusnak volt az záróülése Rómában, és egészen rendhagyó módon 7 bíborost kért fel a pápa arra, hogy ezelőtt a színódus püspöki tanácskozás előtt magyarán egy bűnbánati liturgiát tartsanak, az egyház különböző mulasztásaiért, vétkeiért, hibáiért nyilvánosan bocsánatot kérjenek. És úgy gondolom, hogy azok, akiket erre fölkért, különösen közel álltak hozzá, olyan témákat képviseltek, amelyeket ő fontosnak tartott, és személyükben is példaértékűnek tűntek számára. Ilyen volt például a közelünkből Christoph Schönborn bécsi érsek, vagy ilyen volt már a korábban említett marokkói bíboros, López bíboros, Sean O'Malley, bostoni érsek, aki a kiskorúak sérelmére elkövetett bántalmazásokkal foglalkozott az elmúlt években. Én úgy gondolom, hogy ezek az emberek testesítik meg azt személyiségükben, üzenetükben, nyilvános tevékenységükben, ami a pápa számára elsődlegesen lényeges volt. Ha belőlük össze lehetne gyúrni egyet, akkor azt mondanám, hogy megvan a pápa utódja, de hát ez nyilván nem ilyen egyszerű.
Világos. Hadd dobjak be viszont még egy nevet, én az ő nevét első körben hétfőn délután az AP-nek a tudósításában olvastam, és azt hiszem, hogy ez a név foglalkoztatja leginkább a magyar hívőket, illetve azokat is, akik nem a katolikus egyház részei, Erdő Péter. Mi szólna mellette, és mi szólna ellene ön szerint a pápa választáson?
Én soha nem szoktam fogadásokat kötni, és nem is igazán ismerem a fogadóirodáknak a működését, de úgy rémlik nekem, hogy 2013-ban Erdő Péter bíborosra 1:15 arányban lehetett fogadni, és Bergoglio bíborosra 1:45 arányban lehetett fogadni. Tehát Bergoglionak háromszor kevesebb esélyt adtak, mint a magyar bíborosnak. Megint csak odajuk adunk a találgatásokról, de túlságosan nem sokra megyünk. Erdő Péter természetesen a világegyház ismert bíborosai közé tartozik, aki Vatikánban több bizottságban is kiemelten fontos tisztséget tölt be. Azt feltételezhető, hogy az ő szerepköre, az ő egyénisége, az ő hozzáállása nagyjából azok számára lehet vonzó és választandó, akik 2013-ban Angelo Scola milánói érsek mögé kívántak felsorakozni. Azok számára lehet vonzó és meggyőző, akik elsősorban a 16. Benedeknek az irányvonalát tartják mérvadónak. Tehát egy nagyon józan, nagyon tágkörű és nagyon kiegyensúlyozott katolikus tanítást kívánnak képviselni, és a katolikus tanításnak a hirdetésére és a katolikus tanítás világos megjelenítésére helyezik a hangsúlyt. Azt tudjuk, hogy 2013-ban, tehát az előző konklávia alkalmával voltak olyanok, akik Angelo Scolában látták megtestesülni ezt az eszményt, és könnyen elképzelhető, hogy most 2025-ben is lesznek olyan bíborosok, akik Erdő Péterben látják megtestesülni ezt az eszményt.
Világos. Felmerült viszont most pont az olasz sajtót nyitottam így gyorsan meg magam előtt, és a Corriere della Sera-nak volt egy cikke arról még a délelőtt, hogy az egyház mondhatni konzervatívnak vehető szárnya megosztott. Egy csomó kérdésen végigmennek, de ők nekik az az alapkövetkeztetésük ebből az egészből, hogy olyan szintű megosztottságról van szó, amely képtelen lesz egységé forni, és képtelen lesz egy úgymond konzervatív jelöltet felmutatni, aki mögött mindannyian fel tudnának sorakozni. Ön erről bármit egyébként tud, hogy kifejezetten ennek a konzervatív szárnynak a megosztottsága hogyan néz ki?
Ugye ez ahhoz is hozzá tartozik, hogy a bíborosi kollégiumnak, legalábbis a választó bíborosok közösségének, csoportjának az összetétele folyamatosan változik, hiszen egyesek betöltik a 80. életévét, májusban is lesz, aki betölti a 80. életévét, és automatikusan diszkvalifikálódik ebből a csoportból. De nagyon nehéz megállapítanunk azt is, hogy egyáltalán kik tartoznak ide, és ezen belül kik milyen pólushoz, irányultsághoz, megközelítésmódhoz sorolhatók. 1978 után, 2005-ben és 2013-ban azt hiszem, hogy a pólusok, ha lehet progresszív és kevésbé progresszív, mert ezeket soha nem szeretjük, ezeket a jelzőket, pólusokat megállapítani, nagyjából világosan meg lehetett állapítani, hogy a két csoportra kellene osztani a bíborosokat, akkor ki hova tartozna. Most éppen az a nehézség, hogy két ilyen közösséget nem tudunk elválasztani élesen egymástól, két ilyen csoportot, hanem egy több pólusú világegyházat és egy több pólusú bíborosi kollégiumot látunk magunk előtt, ahol biztosan vannak olyanok, akiket nem tudom, konzervatívnak minősítenek egyesek, de hogy pontosan kik tartoznak ide, és pontosan ők mit képviselnének és mit szeretnének, azt nem tudjuk egészen egyértelműen megállapítani. Ehhez hozzátartozik az, hogy a Ferenc pápa ellenzékéhez tartozó bíborosok közül, ha lehet ezt a kifejezést használni, hogy ellenzék, szerintem lehet, bíborosok közül többen elhunytak az elmúlt időszakban. Ilyen volt például George Pell, ausztrál bíboros, és mások is, akik kétségeiknek adtak hangot Ferenc pápa tanításával kapcsolatban. Ide tartozik a házassággal kapcsolatos erkölcsi kérdéseknek egy része, ide tartozik a homoszexualitással kapcsolatos, ezek a jellegzetesen észak-atlanti kérdések, ezeknek a megítélése, ezek napirenden vannak, azt hiszem, hogy ez konzervatívnak számító bíborosokat még mindig nagyon foglalkoztatja, viszont megosztottság van például a bevándorlásnak a kérdésében, ott már egyáltalán nem állítható az, hogy aki konzervatívnak számítanak, a migrációt, vagy akár az illegális bevándorlást egyformán ítélnék meg, mert itt különböző különbségek vannak. Nagyon érdekes egyébként, már Angelo Scola is, aki tehát 2013-ban mondjuk a konzervatívoknak lett volna a fáklyája és a zászló vívője, ő is írt egy könyvet, nem tudom pontosan mikor, talán 10-ben vagy 11-ben a migrációról, és azt állította, hogy a világban zajló migrációs folyamatok teljesen természetes részei a történelemnek, és az a kívánatos, hogy a különböző embercsoportok keveredjenek egymással. Most vannak olyan konzervatív bíborosok, akik ezzel egyetértenek, de vannak olyanok, akik erről hallani se akarnak. Tehát például a migráció kérdése szerintem egy olyan, amin belül a konzervatívnak számítók között is megosztottság van. De az ökológiai kérdés is ide sorolható.
Világos, akkor hadd dobjak be rögtön egy olyan nevet, akinek jó eséllyel igen erős véleménye van az ökológiai kérdésről. Ön egész konkrétan az ázsiai Ferencként hivatkozott Luis Antonio Tegelre, elnézést kérek, hogyha rosszul mondom a nevét, viszont vele kapcsolatban is, valamint a hondurasi Oscar Maradiagával kapcsolatban is megfogalmazott egy olyat, hogy mind a ketten kicsit, mint hogyha elhalványultak volna, bár egy időben lehettek volna akár utódai is Ferenc pápának. Mit jelent ez az elhalványulás az egyházon belül?
Azon lehet részben lemérni, hogy különböző a Vatikán számára fontos eseményekben ki mire kap megbízatást, ki mit képviselhet. Például Ukrajna esetében láthatjuk, hogy Cserny bíboros kapott megbízatást arra, hogy Ukrajnába látogasson, vagy a különböző világpolitikai probléma gócok körül közelében tevékenykedő bíborosok általában előtérbe kerülnek, Myanmarban Bó bíboros, most Izraelben Pizzaballa bíboros, automatikusan szinte, hogy a földrajzi helyzetüknél fogva előtérbe kerülnek, de vannak olyan fontos pápai missziók, vannak olyan fontos pápai területek, amelyeken különböző bíborosok megbízatást kapnak, például, nem tudom, Kínával folytatandó tárgyalások kapcsán a bíboros államtitkár óhatatlanul meghatározó szerepet játszik, nagyon sokat nyilatkozik a nyilvánosságban, előtérben van, feladatokat kap. Tagle bíboros is 2020 előtt ilyennek számított, sokat nyilatkozott, rendezvényeken jelent meg, különböző megbízatásokat kapott, azután pedig bekerült a vatikáni kúriába, Vatikánnak a belső intézményrendszerébe, és ott ezt a nagyon eleven, nagyon dinamikus világegyházi jelenlétét valamelyest elveszíteni látszik. Egy kicsi a hivatalnoki szerep, a mindennapi adminisztráció, mint hogyha egy kicsi kisajátította volna magának, kevesebbet hallunk róla, kevesebbet szerepel a nyilvánosságban, és nem kap kiemelten fontos pápai megbízatásokat.
Az világos, és ezt értem az ön eddigi válaszaiból, és hogy konkrét nevet nem fog mondani. Ezt megértem, viszont egy utolsó kérdésként még engedje meg azt, hogy tegnapi cikkében azt írta, hogy ön valószínűnek tartja, hogy európai pápa lesz. És a világért nem szeretnék önnel vitatkozni, csak számomra az a feltűnő, hogy a katolikus egyház híveinek nagy része már nem Európában él, nem Európához kötődik, hanem értelemszerűen Dél-Amerikához. Hogy nem magától értetődő dolog az, hogy Dél-Amerikai a következő pápa is?
Én meglehetősen egyedül vagyok az a véleményemmel, hogy európai lesz a következő pápa. Ezt a véleményet arra alapozom, hogy számos területen, Afrikában elsősorban és Észak-Amerikában a katolikusok jelentős részének a körében kialakult egyfajta zűrzavar érzés. Az volt a benyomásuk, hogy Ferenc pápa olyan nyitott a kommunikációjában, olyan nyitott gesztusokat tesz mások felé, olyan barátian fordul a legkülönbözőbb csoportok felé, hogy nem ezeknek a gesztusoknak a fényében nem egészen egyértelmű, hogy mit gondol azokról a kérdésekről, amelyek ezekhez a csoportokhoz kötődnek. És sokan föl is rótták neki, hogy a katolikus tanításnak a világossága és az egyértelműsége, és az ő kommunikációja, baráti gesztusai, közvetlensége között, mintha feszültség alakulna ki. Most megint csak az Észak-Atlanti legrosszabb, és de egyben leglátványosabb példát említem, ha ő, nem tudom, transzneműekkel kerül kapcsolatba, a homoszexuálisokhoz viszonyul nagyon barátságosan, akkor egyesek számára nem válik egyértelmű az, hogy mi az egyháznak az álláspontja az ilyen embereknek az életformájáról, életmódjáról. Ez megint csak a legszerencsétlenebb, és ez egyben leglátványosabb példa, de talán nem lényegtelen példa. Ez a fajta bizonytalanság, ami szerintem valóságos és tényleges, azt fogja igényelni, hogy Ferenc pápának az utódja emberi számítás szerint egy kissé a rendezettségnek, vagy a világosságnak, vagy az egyértelműségének az irányába mozduljon el, és nekem az az előzetes benyomás, hogy ezt elsősorban egy európai embertől várnák, akinek a számára hagyományos módon az egyháznak a tanítása, erkölcsi és hittani tanítása az lényeges. Lehet mondani olyan bíborost Afrikában, aki nagy formátumú, kiváló vezető, mint a Ambongo bíboros, akit említettem, de olyan politikai feszültségeknek az erőterében helyezkedik el, ahonnan nagyon nehéz lenne őt kiemelni. Nagyon meggyújt a baj, mint a kongói állammal, ennek a bíborosnak. Nagyon nehezen elképzelhető, hogy egy ilyen zűrös területről kiemelnének valakit. Észak-Amerika a kultúrharcnak a területe, ahol óriási feszültségek, óriási forrongások vannak. A kultúrharcnak a lövészárkaiból kiemelnének egy bíborost maguk fölé, az, én úgy gondolom, hogy az ő számításaik szerint egy kicsi veszélyesnek is tűnhetne, hiszen hozza valaki magával ezt a militáns hozzáállást. És nem tudok olyan bíborost mondani most, mondjuk Latin-Amerikában, aki olyan egységesítő szerepet játszott a latin-amerikai egyház életében, mint Bergoglio játszott 2007-ben. 2007-ben, tehát a megválasztás előtt 6 évvel a latin-amerikai püspököknek volt egy nagy gyűlésük Brazíliában, ahol kiadtak egy nagy dokumentumot, az Aparecida dokumentum. Ez Ferenc pápa szerkesztette, ő állította össze, ő volt a felelős ennek a megszövegezésért és formálbentésért. Valamiképpen a latin-amerikai püspököknek az egységét testesítette meg. Odilo Scherer bíboros, brazil bíboros 2013-ban az esélyesek közé tartozott, de ő is már idős ember, és nem látok mondjuk Latin-Amerikában olyat, aki ezt az egységet a latin-amerikaiak között meg tudná valósítani, képviselni tudni, hát még a világegyházon belül. De hát ahogyan az lenni szokott, valószínűleg nem lesz igazam, de ezek az én találgatásaim.
Görföl Tibor, minden esetre nagyon szépen köszönjük önnek, hogy megosztotta velünk találgatásait is, illetve azt a tudást, amit az elmúlt bő 40 percben hallottuk öntől. Köszönöm szépen még egyszer.
Nagyon köszönöm a figyelmet.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a Fülkét jövő héten folytatjuk, addig viszont iratkozzatok fel ránk a YouTube-on, illetve a Spotify-on is. Én Kaskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.